46. fejezet. A város egyre égett. A nagy cirkusz összeomlott, aztán azokon a helyeken, ahol a tűz kitört, egész sikátorok és utcák dőltek romba. Minden ilyen összeomláskor egy-egy pillanatra a lángoszlopok löveltek az égig. A szél megfordult, most a tenger felől fújt rettenetes erővel, és hordta a tüzet, pernyét és zsarátnokot a Kélius, Eszkilius és Viminális felé. De most már a mentésre is gondoltak. Tigellinus a harmadik napon Anciumból Rómába érkezett, és az ő parancsára kezdték lebontani a házakat az Esquilinuson, hogy a tűzvész üres térre akadva önmagától megszűnjék. Ez azonban meddő védekezés volt, és csak az volt a célja, hogy a város megmaradt részét megmentse, mert ami már lángokban állt, annak megmentésére gondolni sem lehetett. Ezen felől meg kellett előzni a szerencsétlenség egyéb következményeit is. Rómával együtt elpusztult rengeteg érték, megsemmisült a város lakosainak minden vagyona, úgyhogy a falak körül a szabad ég alatt táborozók és kóborlók ezrei most már mind nyomorult koldusok voltak. Már második napja az éhség is kezdte kínozni ezt a sokaságot, mert a városban felhalmozott óriási élelmiszerkészletek a városon együtt lángokban álltak, az általános zűrzavarban a hivatalnokok elvesztették fejüket, és senki sem gondolt arra, hogy új élelmiszerkészleteket kellene hozatni. Csak Tigellinus megérkezése után ment ilyen parancs Osztiába, de a lakosság időközben egyre fenyegetőbb magatartást kezdett tanúsítani. Az Aqua Appia melletti házat, melyben Tigellinus ideiglenes szállása volt, asszonyok tömege vette körül, és reggeltől éjszakáig hangzott a kiáltozás: kenyeret és hajlékot! A Via Salaria és Nomentana közötti nagy táborból iderendelt pretoriánusok mind hiába igyekeztek legalább látszólagos rendet teremteni. Néhol a tömeg fegyveresen ellenszegült, másutt a fegyvertelen csoportok az égő városra mutatva kiáltozták: öljetek hát meg, ráadásul ebben a tűzvészben! Szidalmazták Cézárt, az augusztiánusokat, a pretoriánus katonákat, és a felháborodás óráról órára nőtt, úgyhogy Tigellinus, amikor éjjel szétnézett a körös körül égő ezer meg ezer tűzön, mintha egy ellenséges tábor őrtüzeit látta volna. Parancsára Liszten kívül a lehető legnagyobb mennyiségű kézkenyeret is hozottak, melyeket nem csak Osztiából, hanem az összes környező helyiségből szedtek össze. De mikor egy éjjel az első szállítmány megérkezett az Emporiumra, a nép az Aventinus felől bedöntötte a főkaput, és egy szempillantás alatt széjjel szedte az egész készletet, amivel rettenetes kavarodást okozott. A tűzvész világánál harcoltak minden egyes cipóért, és nagyon sokat a sárba tapostak. A szétszaggatott zsákokból kiszóródott a liszt, és mint egy hólepel elborította be az egész térséget, a magtáraktól Drusus és Germanicus diadalívéig. A zavargás mindaddig tartott, amíg a katonák meg nem szálltak minden épületet, és széjjel nem kergették a tömeget. A gallusoknak Brennus vezérlete alatt történt betörése óta sosem érte Rómát ekkora csapás. De legalább a Kapitólium épségben maradt, míg jelenleg azt is rettenetes tűzkoszorú nyaldosta körül. A márvány nem égett ugyan lánggal, de éjszakánként, ha a szél a lángokat szétfújta, látszottak a felső Jupiter templom oszlopsorai, amint tüzes rózsaszínben világítottak, mint a parázs. Végül Brennus idejében Róma lakossága egységes és fegyelmezett volt, és ragaszkodott városához és oltáraihoz, míg jelenleg az égő város falai körül különböző nyelvű, főként rabszolgákból és szabadosokból összeverődött, nekivadult, rendetlen tömegek táboroztak, amelyek a nyomor kényszerítő nyomására készek voltak a hatóság és a város ellen fordulni. De maga a tűzvész óriási mérete rémülettel töltötte meg a szíveket, és ezzel bizonyos mértékig megbénította a csőcseléket. A tűzvész csapása után következhetett az éhség és a ragály, mert a baj betetőzéseképpen júliusban óriási volt a hőség. A tűztől és a napsugaraitól felhevült levegőt lehetetlen volt belélegezni. Az éjszaka pedig nem csak hogy könnyebbséget nem jelentett, hanem valóságos pokol volt. Nappal ijesztő és vészjósó látvány tárult az ember szeme elé. Középütt a dombokon épült óriási város, mint egyetlen mennydörgő vulkán, körös körül pedig elegészen az albai hegyekig egy végeláthatatlan táborhely tele bódékkal, sátrakkal, gajkunyhókkal, szekerekkel, taligákkal, hordágyakkal, elárusító bódékkal, tábortizekkel, tele füsttel, porral, zajjal, kiáltozással, fenyegetésekkel, gyűlölettel és rettegéssel, mint valami férfiaktól, nőktől és gyermekektől nyüzsgő borzalmas trópusi ország. A kvíriszek között görögök, kékszemű, göndőr északi népek, afrikaiak meg ázsiaiak, a polgárok között rabszolgák, szabadosok, gladiátorok, kalmárok, kézművesek, parasztok és katonák, az embereknek valóságos tengere nyaldosta a lángokban álló sziget partjait. És ezt a tengert a legkülönbözőbb hírek hullámoztatták, mint a szél a valóságos vízhabjait. Voltak kedvező és kedvezőtlen hírek. Beszélték, hogy óriási gabona és ruhakészletek vannak útban az Emporium felé, és azokat ingyen fogják szétosztani. Azt is mondták, hogy Cézár parancsára Ázsia és Afrika valamennyi provinciáját kifosztják minden gazdagságából, és az így összegyűjtött kincseket kiosztják Róma lakosainak, hogy mindenki saját házat építhessen magának. De ugyanakkor olyan hírek is szárnyra keltek, hogy a vízvezeték vizét megmérgezték, és hogy Néró el akarja pusztítani a várost, és egy szállé kiírtani minden lakosát. Aztán átteszi székhelyét Görögországba vagy Egyiptomba, és onnan uralkodik a világ fölött. Minden hír villámgyorsan terjedt, mindegyik hitelre is talált a csőcselék körében, s hol új reménységet, hol rémületet keltett, hol veszett dükitörést eredményezett. Végül is bizonyos láz lett urrá a táborozó tömegek ezrein. A keresztényeknek az a hite, hogy a tűzvész által közeledik a világ vége, napról napra jobban terjedt az istenek hívei között is. Az emberek megdermedtek, vagy veszett dűbe gurultak. A lángok vízfényétől vörös felhők között látták az isteneket, amint a föld pusztulását nézik, és hol kezüket nyújtották feléjük segítséget kérve, hol káromolták őket. Eközben a katonasság a lakosok egy részének segítségével tovább bontotta a házakat az Esquilinuson, a Kélinuson és a Transtiberiszen, úgyhogy utóbbinak ezáltal java része megmenekült. De magában a városban felbecsülhetetlen értékek, művészi alkotások, pompás templomok és a római múlt és római dicsőség legdrágább emlékei pusztultak el, amelyeket évszázadok győzelmei során halmoztak ott fel. Számoltak vele, hogy Rómából alig marad meg néhány város széli negyed, és hogy a lakosság százezrei hajléktalanná válnak. Mások mégis olyan híreket terjesztettek, hogy a katonák nem azért bontják le a házakat, hogy a tűz terjedését megakadályozzák, hanem azért, hogy a városból semmi sem maradjon. Tigellinus minden levelében könyörgött, hogy Cézár jöjjön Rómába, és megjelenésével nyugtassa meg a kétségbe esett népet. De Néró csak akkor indult el, mikor a lángok már a Domus Transitoriát is elborították, és sietett, hogy el ne szalassza a pillanatot, amikor a tűzvész tetőfokára hág.